12. fejezet. Korikóz, a Caus Medius második bolygója. Négy standard nap telt el, Baraszkány mennyit nem tudta fogadni a Miau telepesek által lakott bolygó parányi űrrepülőtere, ahol csak teherhajók fordultak meg. Havonta kétszer, ezért a társaság átvonult a Herkulesre, fél óra elteltével Burkus megkezdte a landolást. A Karikhaust egy Miau mélyűri felderítő szonda fedezte fel a 27. század elején, történetünk idején a lakosság mezőgazdasági munkásokból, mérnökökből, technikusi személyzetből és egy század Miau katonából állt. Ez utóbbiak özönvíz előtti sugárfegyverekkel felszerelkezve őrizték az űrrepülőteret, a kormányzó palotáját és az egyetlen telepes bázistól 160 kilométerre épített erőművet. A bolygó száraz földjeinek nagy részét az egyenlítő vonalán trópikus ősrengeteg borította. Burkus percekig röhögcsélt, miután leolvasta műszereiről, hogy az átlag hőmérséklet meghaladja az 50 fokot Celsiusban. A többi terület erősen sivatagosodott. A legnagyobb őshonos emlős állat egy elefánthoz hasonló lény volt, és ha létezett valamilyen az evolúciós törzs fejlődés szempontjából rohamléptekkel haladó Karikhaust-i élőlény, annak nagyon jól lehetett a mimikrie, mert a Miauk 50 év alatt egyetlen példánnyal sem találkoztak. A Miauk emberszerű lények voltak, de arcuk leginkább egy földi házi macskáit formázta, a hegyes fülekkel együtt minden másban kiköpött másai voltak a föld urainak, eltekintve talán a karmaiktól, amelyeket mindig illedelmesen visszahúztak, ha valaki nem adott okot a kimeresztésükre. Anyabolygójuk 25,6 fényévnyire keringett a Karikhaust-tól, és valóságos turista paradicsomnak minősült. Sokan a galaxis egyik legszebb bolygójának tartották. De a Karikhauston más volt a helyzet. Itt kemény munka várt a Miaukra, akik gyógynövények termesztésével és ércbányászattal foglalkoztak. 40 000 Miau élt a bolygón, ahol elenyésző számban emberekkel és más humanoid fajokkal is lehetett találkozni, de a magas hőmérséklet miatt nem szívesen telepedtek le idegen fajok. A Miauk viszont jól bírták a klímát, imádták sütetni a hasukat, és hasonlóan mediterrán népekhez kora délután rendszeresen siestát tartottak, magyarán nem óhajtottak dolgozni. A Herkules épp a siesta időpontjában ereszkedett le az űrkikötőben, ami egy repedezett, sötétkék sugárkerámia pályából és három rozoga kiszolgáló épületből állt, irányító toronynak se híre, se hanva. A Miau tisztség viselő jószerivel fel sem nyitotta macska szemét, amikor a fényklipper megérkezett. Kitapogatta a belső kom kagylóját, és kért egy vámtisztet, szólt a katonáknak, aztán aludt tovább. Feje fölött unalmasan pörgött a hatalmas ventilátor, és rendületlenül kavarta a forró levegőt. Az űrrepülőtéren egyetlen légkondicionáló berendezés sem működött, ahogy a rovarcsapdák sem. A fauna egyik jellegzetes képviselőjének tartott zöld legyekből legkevesebb 4 milliót lehetett megszámlálni az épület körül, ebből 1,5 millió döglötten hevert a sugárkerámián. Amikor emesélyék kiléptek a Herkules zsilip ajtaján, légkalapácsként vágta őket mellkason a forróság. A lány a mindentudó karórára pillantott. 52 fok van, állapította meg a legyeket hessegető emese. Bara és Kiborg zsoldosai légkondicionált csatapáncélt hordtak, őket nem különösebben izgatta a dolog, akárcsak a turáni Millió most, aki könnyű sortban, sporttrikóban és papucsban sétált le a rámpán. Fegyvert azért hozott magával, ott fityegett a csípőjén. A Barkóczi testvérek ennél sokkal szemérmesebbek voltak. Ők nem vetköztek neki, Rogerius pedig továbbra is azt a hacukát hordta, mint az űrhajón. Köszönhetően a zsoldos vezér kimeríthetetlen ruhakészletének még mindig keresztény lovak királynak öltözött. Az elmúlt napokban mindannyian megtanulták kezelni Rogeriust, akiben végérvényesen összekeveredett a két személyiség. Hogy ne legyen túl zavaros a helyzet, továbbra is Rogeriusnak szólították, de emese kivételével mindenki magázta őt. Rezenéstelen arcú résztvevői lettek annak a színjátéknak, melynek a titokzatos Lauder Stenonis volt a dramaturgia. Az oposzt tette ilyenni, nem véletlenül hozták magukkal a Swarmról, magyarázta a húgának Zoltán. Ezek szerint igaz a szóbeszéd a görögről, hogy évtizedekkel ezelőtt sejt mintát vett a Szent Jobból. Nem tudok másra gondolni. Nem folytatta, nem volt hozzá elég bátorsága, hogy végigmondja. A lányok szörnyülködve hallgatták testvérüket. Most mit csináljunk? Kérdezte emese. Napok óta nagyon bizonytalannak látta mindenki. Ha tényleg ő lesz az, akkor mindenképp követnünk kell. Szólni kéne apánknak, javasolta Réka. Küldjön értünk egy hajót, ami visszavisz minket a flottához.
Még nem.
Zoltán volt a férfi, ő hozta meg a végső döntést.
És most mindannyian itt álltak a forróságtól remegő levegőben, mert akit egykoron Wilhelm Rogeriusnak hívtak, azt mondta nekik, hogy a Caus Mediusnál kell keresni a Szent Koronát.
Egy 180 cm magas, sárga szemű, nőnemű vámtisztviselő érkezett, nősténynek, civilizált lényről lévén szó, mégsem illet nevezni. A cica vámost két marcon a macska pofa kísérte, bara kapásból kandúroknak titulálta őket. Mindenki arra számított, hogy a fegyverekkel gond lesz, de nagy meglepetésükre a nőt csak a szintetikus és elektronikus drogok érdekelték, utóbbi felderítéséhez egy tenyérnyi műszert, előbbi megtalálásához a szimatát használta. A cica baba elővett egy elektronikus űrlaptömböt.
Rendben van. Meddig maradnának?
Fogalmunk sincs, válaszolta Yorki, aki átvette a csoport vezetőinek szerepét.
Saját bevallása szerint 22 évvel ezelőtt járt egyszer a bolygón, akkor még alig éltek itt 2000-en, akkoriban ő volt az egyetlen idegen a miauk között. A társalgás standardul zajlott, zenei aláfestésként a légyzüm mögé szolgált.
Rendben van, nyávogta vámtiszt. Milyen fizetőeszközük van?
Birodalmi és turáni.
Rendben van. Egészségesek?
Mint a mak.
Rendben van. Mi az a mak?
Egy növény. Az egészséges, mint a mak, egy szólásmondás.
Rendben van, szeretettel üdvözlő önöket a Karikhouse-i kormányzó hivatal. A legyek nem terjesztenek fertőzést, a Photon Clipper standard egyhetes kötbére 20 000 imperiális arany talér. Én 5 000-et kérek, számlát nem fogadok el. Éljen a Miau köztársaság.
Nincs rendben.
Többen szóltak Burkusnak, hogy ne legyen smucig. Sikerült meggyőzni őt. A férfi az övtáskájába nyúlt, és fizetett, mint a katonatiszt. Ez utóbbi szintén egy szólásmondás. A Miau szempontból csinosnak mondható macskalány távozott, a szakadatlanul ásítozó egyenruhások követték őt.
Nincs is farkuk, mutatott rájuk Sína.
A csoport tagjai álltak a légydöglesztő hőségben, és nem tudták, mit csináljanak. Mindannyian Rogeriustól várták az ötleteket. A férfi kemény küzdelmet folytatott önmagával, mindenáron megpróbálta elfojtani az oposz mágiával felélesztett személyiségét, és felszínre hozni Wilhelm Rogeriust, a koronakutató dominikánust.
Létezik Miau asztrológia?
Kérdezte nagy nehezen Sínától.
Igen, ilyen csillagképeik vannak, hogy teljes kanna, meg egérfogó.
Menjünk be a városba, és keressünk valakit, aki ért a misztikus dolgokhoz. Keressünk egy látnokot.
Jó ötlet, jegyezte meg Emese.
Nem fogalmazott elég pontosan. Ez volt az egyetlen ötlet, amit Rogerius ki tudott sikarni a lehetetlennel menőettet táncoló elméjéből. Yorki kalauzolta őket. Átvágtak a kihalt előcsarnokon, életet vertek az egyik tisztviselőbe, akit kifaggattak, hol találnak valamilyen bérautót vagy bármiféle közlekedési eszközt, amire mindannyian felférnek. Bara 3 kiborgot is magával hozott biztosításnak, így lettek 11-en. De a tisztségviselő csak a fejét vakarta. A 2 hetente érkező postahajó landol, rengeteg gravó teherautó áll az űrkikötő előtt, egyébként pangás van. Be kell holofonálni a városba, ott lehet buszt rendelni. Csekély 3 óra és ideér, de ne számítsanak arra, hogy a siesta alatt bárki is elindul értük.
Ha ezt előre tudom, a város mellett szállok le, jegyezte meg Burkus.
Bara abszolút egyetértett vele ebben a kérdésben. A Karikhouse körüli pályán keringő Skymanon ugyan ott volt a Pew Low helikopter és tucatnyi kétszemélyes AS típusú gravak, de ha a hadihajó itt leszáll, az egész űrrepülőtér eltűnik a bolygó felszínéről. A zsoldos vezér veszettül káromkodott és azzal fenyegetőzött, hogy menten elenged 100 000 zsákegeret. A tisztviselőnek felcsillant a szeme, és megnyalta a szája szélét. Más megoldás nem lévén a társaság közfelkiáltással megszavazta a bérautóbuszt. A tisztségviselő a holoterminál felé fordult, de ekkor váratlan fordulat történt, a hátuk mögött elkrákogta magát valaki.
Elnézést! Én szívesen beviszem magukat a városba!
A váratlan felajánlkozó egy hatalmas termetű, majdnem 2 méter magas miau férfi volt, egy igazi nagy macska. Koszos munkás ruhát és fűzős bakancsot hordott, napszemüvegének sötét lencsein 2 sárga pontként ragyogott át a szeme,
Ez utóbbi használati tárgy kötelező viselet a Karikhouson. Hegyes fülecskéi remegtek az izgalomtól, nyilván jó kis fizetségre számított a látogatóktól.
Mennyit kér a fuvarért? Tudakolta tőle Burkus.
Egy birodalmi ezresért elviszem magukat.
Olcsón megúzták.
A férfi Torizának hívták. Saját bevallása szerint valamilyen vízesésektől jött, ahol építkezés volt. Építőanyagot szállított, és csak azért nem állt le a siesta idejére, mert ma még kétszer kellett fordulnia. Puszta kíváncsiságból parkolt le az űrrepülő térnél, egyszerűen érdekelte, kik lehetnek a csodálatos fényklipper utasai. A társaság kivonult a parkolóba, a teherautó akkora volt, mint egy kisebb családi ház. A nők a légkondicionált sofőrfülkében foglaltak helyet, a többiek felkapaszkodtak a platóra. Bara harci készültségbe helyezte kiborgjait, aztán megcsapkodta a sofőrfülke tetejét, ezt egy filmben látta, ezzel parancsot adott az indulásra. A Gravo teherautó fájdalmas nyikorgásokat hallatva felemelkedett utazó magasságba és suhanni kezdett a dzsungelen épített keskeny út fölött. Az utasok nem sokat láttak a tájból, a fák szinte összeértek, kupola boltozatot alkottak a citromsárga utacska fölött. Döbbenetes forróság füllesztette a levegőt, de legalább árnyék borult rájuk.
Tudok egy rövidebb utat, majd az elágazásnál berepülünk az erdő felé és megkerüljük a hegyeket, magyarázta Oriza Sínának.
Megállás nélkül a Hurion nőhöz beszélt, biztosan szimpatikusnak találta a négy keze miatt, ami csöppet sem meglepő, az embereket majdnem minden idegenfaj utált a galaxisban. A turáni lányok dacosan néztek kifelé a koszos szélvédőn. Sína azonnal faggatózni kezdett, hol található egy asztrológus, amolyan jósnőféle vagy látnok. A sofőr hümmögött egy sort, és azt mondta, ismer egy ilyet.
A barátom azt mondta, hogy a látogatóknak be kell jelentkezniük a kormányzóságon.
Már nem így van.
Fél órás száguldás után Oriza bekapcsolta a nagy teljesítményű gravoparallokat, és a jármű még feljebb emelkedve átsuhant a gyengéden összehajló faágokon, páfrányleveleken, elkanyarodott balra, és közvetlenül a dzsungel fölött haladt tovább. A messzeségben egy napfénytől csillogó, sziklás hegyláncolat húzódott, Oriza nyílegyenesen arra repült a teherautóval.
Miért lebeg az út fölött, ha repülni is tud? Kérdezte tőle Réka, aki az első pillanattól kezdve unszimpatikusnak találta a sofőrt, és plazmaiját készenlétben tartva ugrásra készen figyelt.
A maximum csak 30 méter magasan tudok repülni, és nagyon megnöveli a költségeket, de most kitelik az ezresből, ne féljen,
röhögött a sofőr. Réka tudomására hozta, hogy nem szokott félni.
Dehogy nem, gondolta magában a sofőr, és rávillantotta a nőre éles metsző fogait. Ilyen egy miau mosolya.
Rogeriusnak jót tett a dzsungel fölötti száguldás, a jótékony szél felfrissítette, úgy érezte, kezdi megtalálni régi önmagát, a királyi személyiség váratlan visszavonulót fújt, és feltámadt benne a koronakutató. Oda kacsintott Yorkira, a Hurion férfi meghökkenve nézett a templomos ruhába öltözött férfira. Bara előtt semmi nem maradhatott titokban.
Jobban érzi magát, felség?
Megcsapkodta Rogerius vállát. A férfi felemelt hüvelykujjával mutatta neki, hogy minden oké. Oriza egy völgykatlamban száguldott, két oldalt meredek sziklafalak törtek a vakító kék égnek, amelyen egy fikarcnyi bárányfelhőt sem lehetett megszámlálni. Sína megkérdezte Orizától, hogy tulajdonképpen milyen évszak van most.
Azt hiszem, maguk ezt hívják ősznek.
Úristen, milyen lehet itt nyáron?
Nyáron? Meleg van.
Ezt megbeszélték. A sziklafalak között történő egy órás kanyargás után egy fensík fölé jutottak. Oriza előre mutatott.
Ott van a város.
A sofőr fülkében ülő utasok semmit sem láttak.
Miért nem írtják körülött az erdőt? Kérdezte Réka, aki végre felfedezte az első alacsony házacskákat.
Minek? Két hét múlva úgyis mindent elborít az aljnövényzet. A dzsungel visszaköveteli a maga jussát. Így legalább árnyékban vagyunk.
A miau telepesek lakóhelye egy régen elfeledett aszték romvárosra emlékeztetett. A nem túl magas zikkuratokhoz hasonló építményeket eleven békjóba zárta a Karikhouszi ősrengeteg, a mértani pontossággal kialakított utcácskák eltünedeztek a lomtakaró alatt, talán ha 3-4 épület emelkedett ki a dzsungelből. Oriza lejjebb ereszkedett és rálebegett egy utcácskára. Jótékony, hűvös és félhomály borult a teherautóra, a városka békésnek is kihaltnak látszott, a házak között lélek sem járt. Hol vannak a lakosok?
Még tart a siesta, kérem.
Ja, persze.
A jármű nagy sziszenéssel megállt egy kúszó növényekkel a lapos tetejéig benőtt épület előtt, és neki koccant a hepehúpás műaszfaltnak.
Megérkeztünk. Ez itten egy szálloda, jelentette be Oriza, és kikászálódott a sofőrfülkéből.
Pizzéria van, tudakolta Burkus. Amikor Oriza megkérdezte tőle, hogy mi az a pizzéria, teljesen elment a kedve az egész koronakutatástól.
Hát én mindjárt hazamegyek.
Ezt képletesen mondta, mert hogy nem volt otthona, évek óta az űrben kószált, és csak csajozni szállt le.
De megkeresem maguknak a jósnőt, este itt találkozunk a szállodánál.
Majd jövök,
búcsúzkodott Oriza, aztán tartotta a mancsát. Mielőtt Burkus húzta volna a száját, Zoltán gyorsan kifizette a sofőrt, és 2000-est számolt le a macskalénynek. A fáradozásaért, uram.
Köszönöm.
Oriza overája nadrág zsebébe gyűrte a birodalmi bankokat, bepattant a teherautójába, és ellebegett. Mennyire megváltozott ez a város, amióta itt jártam. Akkoriban még nem hagyták, hogy benője a dzsungel, dünnyögte Yorki.
Hát én itt hülyére fogom unni magamat, morgolódott Burkus, és elindult a szálloda főbejárata felé.
Ez a kijelentése élete egyik legnagyobb tévedése lett. A szemközti kávézó teraszán magányosan üldögélt egy miau telepes, aki egy különös műszer optikáján keresztül figyelte a teherautó utasait, őképpen Wilhelm Rogeriust. A műszer egy napszemüvegre hasonlított, de csak hasonlított rá, semmi köze nem volt az UV-sugarak és a fény megszűréséhez. Amikor a 11 fős csoport utolsó tagja is eltűnt a csapóajtó mögött, a telepes elővette a turáni gyártmányú interkomját, és felhívott valakit. Nem használta telepatikus képességeit, ki tudja, milyen mérőműszerek lehetnek a zsoldosoknál. Első kicsengése felvették.
A király klónja az utolsó fázisba lépett. 12 óránk van a szertartásra. Dicsőke?
A miau telepes demetáltos hangján beszélt.
Ma éjjel megtörténik,
válaszolt egy női hang. Aztán bontották a vonalat.
Oriza nem tért vissza este, és később sem.
Zoltán dühöngött.
Csak kerüljön a kezem közé ez a nyavajás macska. 2 fülénél fogva szögezem fel a mestergerendára. Tépjük ki a bajszát.
Vonjuk meg tőle örökre a tejet.
Ezt Bara mondta, aki délután óta megállás nélkül viszkizett. 3 palackkal pakolt be Zidán hátizsákjába, amikor a bizonyossá vált, hogy Oriza tényleg nem fog visszatérni, már csak az utolsó alján lötyögött valami. Ezzel együtt a zsoldos vezére nem látszott a részegség, alig ha nem jól bírta a szeszt. Amikor Réka Lizarazu és Deschamp társaságában visszatért a felderítésből, már besötétedett a városka felett.
Rossz hírem van. Ez a város teljesen kihalt. Egyetlen lakója sincs. Ugye mondanom sem kell, hogy oda lentről pedig eltűnt a recepciós is a szobalánnyal együtt. Amikor megérkeztünk, én láttam egy miaút a szemközti kávézó teraszán, jegyezte meg Emese.
Mondom szívem, a városban rajtunk kívül nincs senki.
Nagyon nem tetszik ez nekem, mondta rosszat sejtve Zoltán. Szerintem nagyon gyorsan tűnjünk innen. Rogerius kivételével mindenki egyetértett a szólóval. A koronakutató gondolatokba zárkozva kuporgott egy széken, de Zoltán javaslatának hallatán felemelte az arcát. A fejét rázta.
A Caus Medius rendszerben az íj középpontjában vagyunk, és addig nem mehetünk el innen, amíg nem tudunk meg valami életbevágóan fontosat a koronáról.
Talán nem véletlenül csaltak minket ebbe a fantomvárosba.
Azt javaslom, mindenképpen várjuk meg a reggelt, aztán kutassuk át a környéket. Kell itt lennie valaminek.
Napok óta tisztában voltak Rogerius másságával, a benne zajló folyamatok különlegességével. Az emberek és a hurionok összenéztek, egymástól várták a megoldást erre a lehetetlen helyzetre. Réka felsóhajtott.
Rendben van, várjunk reggelig, és tegyünk úgy, ahogy Rogerius mondja. De aztán húzzuk el innen a csíkot minél gyorsabban, én is ezt mondom. Az első pillanattól kezdve gyanús volt nekem az a sofőr, jobban kellene hallgatnom a megérzéseimre.
Legyen, határozott Zoltán.
Az éjszakai őrséget Bara és Kiborgjai vállalták magukra. Nagyon helyes, állapította meg magában Burkus, mindenki dolgozzon meg a pénzéért. A koronakutató expedíció rettenhetetlen tagjai a szobáikba vonultak, és megpróbáltak aludni egy keveset a fárasztó nap után. Ennél nagyobb baklövést el sem követhettek volna. Mi az, amit rajzolsz? Kérdezte Gloria, és lekuporodott a fiú melletti székre. Ketten voltak otthon. Astora hétvége ellenére dolgozni ment. Minden ilyen nap ajándék volt a család számára.
Ez egy korona,
Régen ilyet hordtak a királyok, válaszolta a fiú, és oda nyújtotta a mappát. Gloria az ablakon át beszűrődő sápatag fény felé fordult a füzettel, elkomorult, homlokán összeszaladtak, vékony vonallá szűkültek a ráncok. Ezt honnan másoltad, kisfiam? Kérdezte remegő ajkakkal. Sehonnan, mondta meg a vállát Rogerius, kissé haragudott Glóriára, amiért azt feltételezi róla, hogy nem tud fejből lerajzolni egy koronát. Egyszerűen kitaláltam és kész, jelentette ki az elismerés hiányától szenvedő kamaszok jellegzetes, tacos hanghordozásában. És miért ferde a kereszt a tetején? Kérdezte Gloria, miközben tekintetét mereven a színes rajzra függesztette. Ezt honnan vetted? Ezt is magadtól találtad ki? Persze, vágott közbe Kurtán Rogerius, aztán elhűlve nézte, mi történik. Gloria, a mindig oly kedves lény, akit anyja helyett anyaként szeretett, egyik pillanatról a másikra átalakult, haja megnőtt, elszürkült, mindig mosolygós szép arcán szemhúnyásnyi idő alatt ezernyi ránc és szarkaláb futott szét, és öregítette több száz évessé, és a sápatak homlokon felragyogtak a mágikus rovásjelek.
Helységes uram, hajtotta fejét a boszorkány.
És Rogerius egy átható sikollyal ébredt élete legborzalmasabb álmából. Elmese? A lány nem válaszolt. A fal felé fordulva mozdulatlanul feküdt. Rogerius minden hajaszál az égnek merett, eszébe jutott, mi történt a Szent Tamásban. Elmese? Jézusom! Kipattant az ágyból, üvöltve rázogatta a lányt. Emese nem halt meg, csak olyan bűvös álomba merült, amit az oposz bocsátott rá. Száz Rogerius sem keltheti fel azt az embert, akinek Lauder Stenonis röpített álompillangót a szemére. Rogerius mindent megértett, dütöl szuszogva elszántan lépett el a lányágyától.
Hát, megint értem, jöttetek fekete emberek. De most nem adom olyan olcsón a bőröm.
Energia fegyver hiányában a kard is megteszi. Rogerius fölvette a szoba asztalról a kardját és kihúzta tokjából, a markolat hűvösen simult a kezébe. Megsuhogtatta kezében a pengét, újra érezte, ahogy karjába költözik a holt király ereje. Feltépte a szoba ajtót. Lizarazó a semmibe merett, tompa tekintettel állt az ajtó mellett. Rogerius elhúzta arca előtt a tenyerét. Semmi reakció.
A kiborgot kikapcsolta valaki.
Végigment a folyosón és lement a lépcsőn, meg sem kíséret benyitni a szobákba. Fölösleges időpocsékolás, úgyis mindenkire álmot bocsátott a nagymester. Bara hangosan horkolt a recepciós pultra dőlve, Zidane és Deschamps a szobájánál őrködő kiborghoz hasonlóan kikapcsolva álltak a falak mentén. Rogeriust ellenállhatatlan erő kényszerítette a szálloda elhagyására arra, hogy egymagában egy szál karddal a kezében induljon valamilyen titokzatos cél felé az éjszakai fantomváros utcáin. Nem szegült szembe ezzel az erővel, kirúgta a lengőajtót és ment beteljesíteni önnön sorsát. Füllett és párás volt az éjszaka, földön túli csönd honolt a kihalt Miau településen. Nyomasztó árnyak mozdultak az éjszakában és integettek a férfi után, aki holtsápadt arccal szaladt át az útesten és ment tovább elszántan, amerre az ösztönei vezették. Rogerius átvágott egy kisebb téren, feje fölött szétnyílt az ős rengeteg lomb koronája, és felragyogtak a csillagok. A számára teljesen ismeretlen csillagképek. Nyomasztó magányában bánatosan világította Craighouse egyetlen holdja, a vérvörös égitest bal sejtelmű fénye besugározta a terecskét. Rogerius karja libabörös lett. És akkor a koponyájában tiszta, érthető hangon megszólalt egy nő, Rogerius egykori nevelő anyjának, Glóriának a hangját vélte felismerni. Szépen süt a hold, megy egy élő, megy egy holt. Félsz-e, angyalom? Jegyzet, a magyar népmesék vörös vitézére a holdra utaló ős magyar eredetű sámán versike.
Gloria, te vagy az? Forgolódott Rogerius a holdfényben.
A nevem Dicsőke. Rogerius, kövesd a dobok hangját, és hazatalálsz.
A távolból sámán dobok tompa püfögése hallatszott, megszólaltak a csörgők, és vékony hangon kántálni kezdett egy táltos.
Helli, 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 helli.
Rogerius homlokán gyöngyözni kezdett a hideg veríték. Szédülés vett erőt rajta, meg kellett támaszkodnia egy fém korlátban. A korlát anyaga olyan puhának tűnt, mintha meglágyult műanyagból lenne.
Ez nem fémből van.
Megtapogatott egy fát, a növény rugalmasan ellenállt az érintésének,
A férfi megmarkolta a fakkérgét, és kihúzta, mint a rágógumit, elengedte, a furcsa anyag visszarugózott, és felvette eredeti formáját. Ez nem fa, ez nem korlát, ez nem egy város. Ez a szép mezőszárnya. Lauder Stanonis fantomvárossá változtatta az oposz anya űrhajóját, aztán ide csalta őket.
Elli, 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 Elli! Gyere, Rogerius! Gyere csak bátran!
Rogerius, engedve a csábító hangnak, tovább haladt előre. A dobok hangja és a sámán ének egy facsoport túlsó feléről hallatszott, az ágak között lobogó fények szűrődtek át. A férfi átgázolt az ajnövényzeten, az utolsó métereket már bukdácsolva tette meg. Amikor félrehajtotta az utolsó bokor ágait, ajkát önkéntelen kiáltás hagyta el. Wilhelm Rogerius egy nagyjából 50 lépés átmérőjű kör alakú tisztás szélére érkezett. Száznál is többen, íjászok, táltosok és opposz vezetők állták körbe a tisztás közepén emelkedő virágfűzérekkel borított oltárt. Minden harmadik íjász kezében ősrégi fákja lobogott, a dobokat az oltár mellett ülő táltosok püfölték, az énekhang egy öreg embertől származott, aki széttárt kezekkel lehúny szemmel keringett a fákja fényben. Az oltár mellett egy ismerős figura állt, a miáú sofőr. Széles mosoly ült a jellegzetes macska arcon, amikor tulajdonosa észrevette a döbbenten álló férfit. Elindult felé, hangja túlharsogta a dobok, és az ének keltette monoton ricsajt.
Vártunk rád, Wilhelm Rogerius!
Egy sötét köpenyeges alak lépett Oriza mellé. Felnyúlt és visszahúzta arcáról a csukját. Egy nő mosolygott Rogeriusra. A férfi döbbenten ismerte fel benne Glóriát, egykori nevelőanyját. Oriza megállt Rogeriussal szemben, arcát a föld felé fordította, majd egy ősi ima kántálásába kezdett. Átalakult a teste. Kisvártatva felnézett a férfira, és Rogerius már is Lauder Stanonis tekintetének keresztüzében állt. Az oposz nagymester széttárta a karját.
Hajre, görejtelem! Ha hiányoztam, hát itt vagyok!
Rogerius felkiáltott, kardja kihullott a kezéből. Kezek nyúltak felé a sötétből, megragadták és vonszolni kezdték az oltár irányába. A sámán ének és a dobok hangja erősödött, most már három táltos pörgött forgott az oltár körül. Egyre szűkült a kör, a fáklyás íjászok és a csuklyaköpenyes táltosok lassú, megfontolt léptekkel közeledtek a szent helyhez, amelyen gondos kezek fektették végül a ruhájától és a személyiségétől megfosztott férfit, aki a végtelen csillagvilágra révett tekintettel hevert a lét és a nem lét határmesdjéjén. Dicsőke vezetésével az oposz vezető táltosai léptek a megmerevedett testű férfihoz, és kezdetét vette a szertartás. Fájdalmas visítással búcsúzott el életétől az a fehér kos, melynek deme és ócsád vették a vérét. A táltosok megragadták a rángatózó állatot, és Rogerius testére csorgatták a vérét. Dicsőke megszentelt sólyomtollat fogott, és jeleket írt a férfi melkasán vöröslő vérbe. Az esztergomi érsek, akinek megengedték, hogy megfelelő őrizet mellett kellő távolságból szemlélesse a szertartást, tátott szája szorított a személyhez az elektronikus távcső nézőkéjét.
Ezek sumér ékírás jelek, hüledezett a bíboros prímás.
Jegyzet: szkíták, nagy vitéz férfiak, emlékezzetek utatok kezdetére.
Anonymus szerint álmos vezér így szólított a harcba a magyarokat Kijev alatt, amikor döntő ütközetet indított az oroszok és a velük egyesült kunok ellen. A magyarok lemészároltak mindenkit. Harsogta Stanonis. A teljes avató formula, suktak össze a létai őrzésére rendelt sötét tekintetű plazma íjászok. A sámán ének hangjai betöltötték a fantomvárost, és messze szálltak a Kraikhausi dzsungel fölött. Előre megrakott farakásokat lobbantottak lángra a fáklyák, és az oltár körüli térséget beragyogta a fény. Létai állított az élességen. Volt miért. Különleges fényjáték vette kezdetét az oltár körül, de ez a sugárhullám nem a belobbantott embermagas mágiákból áradt, azok fénye csupán erősítette a ragyogást. Az energia magából az oltár fölötti térségből szórodott szét, és kusza folyton folyvást egymásba gabajodó sugárvonalakká bomlott, mintha fényből hímeznének mintát a lassan életre kelő szellemek, amelyek ölelni, simogatni kezdték Rogerius kosvértől ragacsos testét. Dübörögni kezdett a föld, és vízhangot vert az ég.
Egy aranyfényben fürdő sólyomhoz hasonló madár bontakozott ki a fénykavalkádból, szárnyát lebbentve röppent a ravatarra, és karmait Rogerius testébe vájva, fejét leszegve, szinte önnön begyét marcangolva rikoltozott. Aztán lecsapott Rogeriusra, csőrével felhasította a férfi melkasát. A szkíta napmadár és a férfi lelket cseréltek egymással. Létai később nem tudta visszaidézni, mit látott ezután. Az íjászok elvették tőle a távcsövet, vasmarokkal megragadták, akárcsak a táltosok Rogeriust, és elhurcolták a szertartásról. Annak, ami hamarosan kezdetét veszi, nem lehet szemtanúja senki, csak aki beavatott az oposz legbelsőbb titkaiba. Csak az nézheti végig, ahogy Rogeriust a legkisebb csontocskájáig darabokra szedik, és újra összerakják a szellemek. A bíborost egy sötét szobába vezették, és rázárták az ajtót. A dobok püfögése, a csörgők hangja csak tompán szűrődött idáig. Létai térdre hullott a sötétben, és imádkozni kezdett. Fennhangon mondta ki az áment, és ugyanebben a kozmikus pillanatban elhalt a dobok és a csörgők hangja, és méretetlenül nagy csönd köszöntött az éjszakai dzsungelre. Percek óta tartott a csönd, és Létai nem mert megmozdulni a sötétben. Elvesztette az időérzékét, amikor végre kinyílt az ajtó, és a fáklyafény szétáradt a szobában, Létai szent meggyőződéssel vallotta, hogy időközben órák teltek el. Demet áltos és íjászok érkeztek.
A fejedelem! Látni kívánja!
Felséges király!
Nem vagyok király, mondta Létainak egy bíborba, brokkádba és aranyba öltözött férfi, akinek körülbelül annyi köze volt Wilhelm Rogeriushoz, mint Mars lakóknak a baseballhoz. A teste egy közel 1700 éve halott szent királyé, az elméjében őrzött tudás a teljes Turul nemzetségé álmos fejedelem óta. Amit az ősök tudtak, azt ő ugyanúgy tudta, és rendelkezett minden olyan ismeretanyaggal, ami pár órával ezelőtt még a Szent Korona szakértőjévé tett egy dominikánus laikus testvért, de ha emlékezett is magára Rogeriusra, ezt nem mutatta, nem mondta senkinek, soha többé nem ejtette ki száján a férfi nevét. Egy rubinokkal kirakott aranytrónuson ült, a trón egy keletre nyíló szín arany oszlopokkal tartott sátor közepén állt. A trón körül az oposz hatalmasságai sorakoztak, az uralkodó jobbján az a Lauder Stenonis állt, akinél ezen az éjszakán nem lehetett boldogabb ember találni a kerek galaxisban.
Emlékszem rád, te vagy az a pap, aki sokat cigarettázik, mondta ellenállhatatlanul zengő hangon a fejedelem.
Összeszűkült szemmel nézett az esztergomi érsekre, aki már ezerszer megbánta, hogy azon a délutánon kisétált a prímási palota parkjába.
Én is emlékszem önre, uram.
Tévedés! Te valaki másra emlékszel? Hiszed-e, hogy a Szent Korona hatalommal bír?
Igen.
Az esztergomi érsek egy kicsit gondolkodott a válaszon.
Hiszed-e, hogy az ő tulajdonában van az ország?
Ez az ősi Szent Korona tan alapvető tétele jutott eszébe Létainak. Sorson múlik a helyes válaszon.
Hiszem.
A fejedelem aprókat bolintott, trónusára könyökölve hajolt előrébb, pisszenés sem haladszott a sátorban.
Őszintén válaszolj. Hiszed-e, hogy a Szent Korona létezik?
Mit tegyek? Legyek őszinte, esetleg mondjam azt, amit hallani szeretne?
Töprengett magában Létai.
Ez az ember érzi a bennem felgyülemlő kétségeket. Kifejezetten kérte tőlem az őszinte választ, úgy néz rám azokkal a szúrós szemeivel, mintha nyitott könyvként olvasna gondolataimban.
Ezt nem hiszem,
jelentette ki határozott, tisztán csengő hangon a bíboros, és rezzenéstelen tekintettel nézett a trónon ülő alakra. A férfi mosolyogva dőlt hátra a trónusán, igen, ettől a végtelenül becsületes embertől ezt a választ várta. Magához intette Stenoniszt. A nagymester odahajolt hozzá, a fejedelem a fülébe súgott valamit.
Hajtsátok fel a tetőponyvát,
tapsolt a szolgáknak Stenonis. Többen ugrottak teljesíteni a parancsot, kapcsokat bontottak, zsinórokat húztak, s hamarosan megmutatkoztak a csillagok. Keleten már pirkadt az ég alja, de a fejük fölött még ott ragyogott a végtelen kozmosz milliárdnyi gyöngyszeme. Vajon merre lehet a föld? Töprengett Létai. A fejedelem a csillagos égre emelte a kezét, és mutató ujjával határozottan rábökött egy pontra.
Nézd!
Létai hosszan vizsgálgatta az égboltot, homlokát ráncolva pásztázta a csillagokat, aztán meglátta a különös csillagot, és végre megértette, mire akarják felhívni a figyelmét. Alig tenyernyivel, Ide lentről ennyinek látszott, a bolygó holdjának vérvörös korongja fölött egy magányos csillag pislogott, körülötte éj sötét volt az űr. A csillag egymagában árván és elhagyatottan állt. Különös.
Adjatok neki egy optikai kompjútert, parancsolta a nagymester.
Valaki létai kezébe nyomta a bekapcsolt készüléket. A férfi a személyhez illesztette és megnézte vele a csillagot. Az adatok sebesen futottak a képernyőn, a halványan pislákoló csillag valójában egy bolygó volt, az íj középpontjának második lakható világa, a küklopszok sivataggá égetett otthona.
Ez hatalmas lehet, mondta megrökönyödötte létai. Még a Jupiternél is nagyobb. És ha a műszer nem csal, akkor nem gázbolygó. Ez a bolygó lenne a korona őrzési helye,
fordult a bíbor ruhás férfihoz.
Az ott a titkos koronaőrség bolygója,
válaszolta átszellemült arccal a fejedelem. Létai értetlenkedve nézett a trónuson ülő férfira.
Maga érti ezt?
Kérdezte végül a nagymestertől.
Nem, mondta mérgesen Stenonis, és elvette az esztergomi érsektől a kompjútert. Halvány fogalmam sincs, Stephanus miről beszél?
Létainak megütötte a fülét a név. Stephanus, tehát ezen a néven szólítják. Egy íjásztiszt érkezett és jelentette Stenolisnak. Rogerius társai fél óra múlva magukhoz térnek.
Ébresztétek fel őket, utasította a férfit Stenonis. Hamarosan visszaalakulunk, ezt követően a foglyokat hozzátok a fejedelem elé, az uralkodó ítélkezni fog fölöttük.
Létai összerezent a hangjától.
Ez az ember le fogja mészároltatni a keresztényeket, s alig hanem én maradok utoljára.
Stenonis megragadta a bíboros karját.
Maga menjen az íjászokkal!